Kedves testvérek, a mai délelőtti igét a már felolvasott igeszakaszból, János apostolnak a jelenésekről szóló könyvéből olvasom, a második fejezetből. Egy nagyon kis, rövid, majdnem mondhatjuk kurta kis gondolatot a 9. versnek az első néhány versét, amely így szól, fennállva hallgassuk meg ezt a rövid kis gondolatot. Csak ennyi, tudom a te dolgaidat. Eddig olvasom az igét. Az egyik gondolat, ami eszembe jutott ezzel az igével kapcsolatban, az az, hogy amikor az Úr azt mondja, hogy tudom a te dolgaidat, akkor az ember egy kicsit talán megszeppen és elgondolkodik, hogy az Úr mindent tud. Az Úr mindent lát. Az Úr mindent ismer rólam. És ez egy első hallásra talán inkább egy félelmet ébreszt az emberben, amikor egyszer csak ráébred arra, hogy nincsen olyan dolog ebben a világban, ami elrejthető az Úr elől. Mi olyan könnyedén szeretünk rejtegetni, azért, hogy ne lássák. Rejtegetünk dolgokat, hogy meg ne találják. Rejtegetünk az életünkben cselekedeteket, amiket úgy szeretnénk, hogyha azokat ne tudna meg senki. Mert, hát valljuk őszintén, hogy nem lennénk rá büszkék, hogyha ez mind kiderülne. Az Úr pedig azt mondja, hogy én tudom a te dolgaidat. És egyrészt lehet bennünk egy olyan félelem, hogyha az Úr tudja a dolgainkat, akkor hogyan állhatunk majd mi meg ő előtte? Most az ima órán a Péter történetét olvastam föl, amikor Jézus a feltámadás után találkozik Péterrel, és megkérdezi tőle, hogy szeretsz-e engem. Ugye háromszor kérdezi meg tőle, mondván azt, hogy háromszor tagadta meg, és ezzel kapcsolatban voltak előttünk gondolatok az ima órán, és nem szeretném ezeket most elmondani, de azért nagyon elgondolkodtató az, amikor Péter megtagadja az Urat, és ugye emlékezzünk csak, majd a harmadjára már azt mondja az ige, hogy átkozódva mondja, hogy ne mondjad ezt nekem, asszony, én nem ismerem őt, akkor Jézus rátekintett, és majdnem azt mondhatjuk, hogy összeért a tekintetük, és amikor erre rádöbbent Péter, akkor tudatosult benne azt, hogy ő mit is cselekedett. Addig nem is gondolt erre, csak arra, hogy mentse valahogy a helyzetet, mentse ezt a nehéz ügyet, mert hát mi lesz akkor, hogyha kiderül, hogy ő is vele van, mert hát még a beszéde is elárulta őt, hogy ő galileai. Meg egyébként is, mintha egy ilyen embert láttunk volna a Jézus mellett, hát minden elárul, hogy te itt vagy, és ő szerette volna ezt titokban tartani, mert ez egy nehéz helyzet volt. Itt aztán szembe kellett nézni azzal, hogy esetleg őt is elfogják, odaállítják Jézus mellé, mert tudjuk azt, hogy akkor, amikor Jézust elfogták, akkor minden tanítvány szétrebbent. Szaladtak ki, merre látott, nem mertek ott lenni mellette, mert féltek. És abban a helyzetben Jézus meglátta őt, rátekintett, és Péterben nyilvánvalóvá lett, hogy az Úr látja. És nem csak így, hanem az ő lelkét is látja. És amikor újra találkoztak, akkor épp ezt láthatjuk, hogy Jézus nem akarta a szemére vetni ezeket a dolgokat, de azért megkérdezte, hogy Péter, hát szeretsz-e engem? Gondold át, nézd meg, hogy milyen módon, hogy milyen kapcsolatunk van nekünk egymással. Hogyan viszonyulsz te én hozzám? Mert az Úr mindent lát. Tehát ez egy félelmetes dolog, hogy semmit nem rejthetünk el ő előtte. És az ige pedig azt mondja, hogy nekünk mindennel el kell számolnunk ebben az életben, vagy amit a testben cselekedtünk, jót vagy gonoszt. Nincs más. Ezek írva vannak, mondhatjuk, le vannak jegyezve. Állítólag én nem olyan értek hozzá, de ugye ma az interneten, ami fölkerül az interneten, annak nyoma van. Mi hiába törlünk ki dolgokat, mondván azt, hogy ez nem történt, de valahol mindenütt ott mélyen megmarad, amit csak ahhoz hozzáértők tudnak előcsalogatni. Nem tudom, járta már valaki úgy a számítógépen, hogy véletlenül kitörölt egy dokumentumot, vagy nem mentette le, és hát milyen borzalmas dolog, amikor valamit megírtam, hogy nagyon fontos lett volna, és egyszer csak elszállt, ahogy szokták mondani, hogy mit csináljunk. Múltkor olvastam, hogy vissza lehet hozni még dolgokat, legalábbis egy ideig, amit mi nem látunk, az valahol ott van, mélyen a memóriában, amit nem mindenki tud előhozni, csak aki ahhoz ért. Na hát valahogy így vagyunk mi is az Istennel való kapcsolatunkban, hogy azt hiszük, hogy ezt már elfelejtették, ugye ez már régen volt, ó, mikor volt az már. Már senki nem emlékszik rá, de valaki igen, aki onnan mélyen a memóriából erőt tudja hozni. Hát igen, ez egy félelmetes dolog, hogy egyszer megállunk Isten ítélő széke előtt, és egyszer csak az Úr hozza elő azokat a dolgokat, hogy na nézd meg, nézzük csak ezt a kis listát, ami jó hosszú. Ha ezt most elkezdjük nézni, akkor mi lesz? Erről beszéltem reggel az imórán, amikor azt mondtam, hogy amikor másodszor kérdezte meg Jézus Pétertől, hogy szeretsz engem, ugye először olyan könnyedén mondta meg, hogy Uram, én szeretlek téged, amikor másodszor kérdezte meg, akkor már egy kicsit talán elbizonytalanodott, hogy miért kérdezte meg, és akkor elkezdtek előjönni a dolgok, hogy mit is tettem én. És amikor mindezeket elgondolta, a csalódást, amit kellett Jézusnak elviselnie Péter miatt, vagy az a mély megrendülés, hogy elárulta őt, akkor feljöttek ezek a gondolatok. Fontos, hogy előjöjjenek, hogy bűnbánatot tudjunk tartani. Az Úr előhozza ezeket. Jó, hogyha tudjuk. És aztán, amikor harmadszorra mondta ki Jézusnak Péter, hogy Uram, te mindent tudsz, te tudod azt, hogy szeretlek téged, ebben már az van benne, hogy Uram, én egyedül csak a te szeretetedben bízhatok. Azért lehet velem kapcsolatod, mert te szeretsz. Az Úr szeretetével van tele ez a föld. De én nem erről szeretnék ma beszélni, hogy ha majd megállunk Isten ítélő széke előtt, akkor milyen dolgokat fog az Úr elénk állítani. Ezt csak talán bevezetőként mondtam el. Inkább arról szeretnék beszélni ezen a délelőttön, hogy milyen pozitív üzenete van számunkra, hogy én tudom a te dolgaidat. És nem véletlen, hogy ez a kis rövid mondat, vagy mondatrész éppen a Jelenések könyvében található, akkor, amikor az Úr a 7 gyülekezetnek írja a levelet, tulajdonképpen minden gyülekezetnek elmondja, hogy tudom a te dolgaidat, de hogy amikor a Szmirnai gyülekezet angyalának mondja el ezeket a szavakat, talán egy kicsit máshogy hangzik, mint a többieknél. Tudom a te dolgaidat, hogy az első szeretetedet elhagytad, és ugye tudjuk, sorolhatjuk ezeket a igéket, érdemes majd elolvasni otthon a 7 gyülekezethez szóló történetet, ott láthatjuk, hogy mit tud az Úr ezekről a gyülekezetekről, de itt azt mondja, hogy én tudom a te dolgaidat, tudom a te nyomorúságodat, a szegénységedet, te gazdag vagy, tudom azt, hogy megpróbáltatások érnek téged, de te mindezek ellenére kitartottál. Tudom a te dolgaidat. És ez milyen szép gondolat, amit itt olvasunk a gyülekezet életében, hogy a szenvedések ellenére is, a próbák ellenére, a kísértések ellenére is te kitartottál mellettem. És éppen az előbb Pétert említettük, ugye, aki amikor jött a kis probléma, jött a kísértés, jött, amikor meg kellett volna vallani az, hogy ő Jézushoz tartozik, akkor nem merte. Na most ez a gyülekezetről azt olvassuk, hogy ez a gyülekezet vállalta a kirekesztést is. Vállalta azt is, hogy ő máshogy gondolkodik dolgok felől. Ő nem akar beállni, ugye, ahogy szoktuk mondani, a világnak a folyásába. Gondoljunk úgy, gondolkozzunk úgy, mint a többiek, mert akkor nem lesz bajunk. Ezt olyan könnyen teszi az ember, változunk. Változunk, és olyanná akarunk lenni éppen, amilyen a környezetünk. Ó, milyen sokszor észrevesszük ezt. Talán a magunk életében is, amikor az ember munkahelyre kerül, vagy bizonyos csoportok közé kerül, és ott kéne neki megállni, és egyszer csak szembesül, hogy az a fajta lelkület, az a fajta gondolkodás, amiben azok élnek, hát az merőben más, mint az én gondolkodásom, hát hogyan tudok én itt megállni, és egyszer csak azt veszi észre az ember, hogy próbál indomulni. Próbálunk változni, hát azért nem róghatunk ki a sorból. Jó ez? Azt gondoljuk, hogy talán jó. De ezzel megtagadjuk az Urat. Azt mondja az ige, hogy ez a gyülekezet nem tette ezt meg. Vállalta azt, hogy ő kihez tartozik. Vállalta mindazokat a dolgokat, amiket az Úrtól tanult. És mindazok ellenére, hogy mindenki ellenük szólt, ő hittel kitartott az Isten igazság mellett. Tudom a te dolgaidat. Tudom, hogy ez milyen kísértéssel jár. Tudom azt, hogy te hogyan maradsz meg. Légy hű, mint halálig. Tedd meg, maradj ilyen. Maradj meg az Isten igazságban. Még akkor is, hogyha ez nem lesz könnyű. És azt mondja az Úr Jézus, hogy nem is lesz könnyű. Hogy majd egyeseket bántani fognak. Majd hátrányos megkülönböztetés fog érni benneteket. És persze, hogy ott lesz mindig a gondolat a szívetekben, gondolataitokban, hogy megér ez ennyit, amikor szenvedünk, amikor bántanak, amikor igazságtalanul üldöznek, vagy tesznek olyan dolgokat, amelyre úgy érezzük, hogy ez jogtalan, vagy talán nem érdemeljük meg. Azt mondja, hogy légy hű, mint halálig. Maradj ilyen, de én tudom a dolgaidat. Ne sántikáljatok két felé. Én tudom a te dolgaidat. Látom ezt. De tudom azt is, hogy ebben a helyzetben mi az, ami megtarthat benneteket. És én ezen tűnődtem el, hogy vajon miért tudott megmaradni ez a gyülekezet ebben az egyértelműségében. Mi az az erő, ami megadja ezt az egyértelműséget, akkor, amikor döntenem kellett, és én nem átkozódni fogok, nem megtagadni fogok valakit, vagy az Urat, hanem kiállok mellette a legnehezebb helyzetben is. És én azt gondolom, hogy ebben a rövid kis szóban benne van, hogy abban a bizonyosságban éltek ezek a tanítványok, az egész gyülekezet, hogy az Úr tudja az ő dolgaikat. Én azt gondolom, hogy ezt a vigasztalást, ez a gyülekezet oly sokszor megkapta az Úrtól. Tudom a te dolgaidat, mert az Úr látja, ami bennünk van. Tud mindent rólunk. Emlékezzünk csak arra a történetre, amikor az Úr elküldi a prófétát azért, hogy új királyt válasszon Saul helyett Izrael számára, mert hűtlenné lett a király, és amikor bemegy Isai házához, ahova elküldte őt az Úr, és felsorakoznak Isai fiai, Daliásabb ifjak, akik közül választania kell a prófétának, és amikor megjön a legnagyobb fiú, Eliáb, akkor a próféta magában így gondolkodik, hogy bizony az Úr előtt van az ő felkentje. Tehát, hogy ő mindent úgy érzi, hogy na hát ez az ember, aki megfelelő utód Saul után, aki ugyanolyan hatalmas, olyan nagy erős, szép szál legény, erre föl lehet nézni, ezt érdemes követni, és valószínű, hogy gondolkodásban is jó lett volna. Tehát azért a próféta csak látta ezeket a dolgokat. Az emberi lépték szerint mindenben tökéletesnek tűnt. És az Úr pedig megszólította a prófétát, és azt mondja, hogy ne nézd azt, ami a szemed előtt van, hanem azt nézd, ami a szívben van. És mennyire igaz ez, hogy az Úr azt nézi, ami a szívben van. Olyan könnyedén félreismerünk embereket. Olyan könnyedén be lehet csapni bennünket. Az Új Szövetségben is vannak, az Ószövetségben is vannak olyan emberek, akik egy ideig félre tudták vezetni az embereket. Amikor Ananiás és Szafira történetét olvassuk a Cselekedetek könyvében, akikről mindenki úgy tekint, hogy jó, ez a házaspár, aki mindenét odaadta az Úrért, aki olyan sok nagy lelkesedéssel munkálkodik, előjáróvá vált, és egyszer csak kiderült az, hogy ezek csak megjátszott dolgok. Persze volt bennük vágy, de nem azok voltak, amiket ők mutattak magukról. Mert az Úr azt nézi, ami a szívben van. Mi pedig csak azt látjuk, amit érzékszerveinkkel, vagy a mindennapok megtapasztalásaiban láthatnak bennünk, láthatnak, vagy amit esetleg láthatnak bennünk is az emberek. Ó, milyen sokszor tapasztaltuk már mi is kicsi dolgokban, hogy hogyan tudnak a könnyek megcsalni bennünket, vagy a mosolyok és az örvendezések. És kiderül aztán egy idő után, hogy a mosolyok mögött és az örvendezés mögött, a vidámság mögött milyen megterhelt és összetört szív van. Mert nem akarjuk kimutatni, hogy milyenek vagyunk. Megpróbáljuk magunkat is becsapni, a környezetünket is becsapni, hogy minden rendben van velünk, és közben pedig kiderül, hogy a szívünk tele van keserűséggel, és ez csak egy szerepjátszás. De azt is látja sokszor az Úr, hogy a mi könnyeink mögött, a mi szomorúságunk mögött nincsen más, csak számítás. Hogy valamit el akarunk vele érni, de ez sem igazán őszinte dolog, pedig olyan sokszor észrevesszük, vagy lehet, hogy sokszor nem vesszük észre ezeket. Az Úr pedig azt mondja, hogy én tudom a te dolgaidat. Engem nem tudsz becsapni. Én látom a te gondjaidat. Senki nem ismer téged jobban, mint ahogy én ismerlek. Még azokat is ismerem, amit talán te sem tudsz megfogalmazni a te szívedben. Ő nem véletlenül mondja az ige, hogy ő egészen a vesékig ellát. És ez nem azt jelenti, hogy látja a vesékben lévő folyamatokat, de még ebben is gondolkozhatunk, hogy ő még ilyen mélyen is tudja a mi dolgainkat. Akár a testi problémáinkat, ő azokba is belelát, de mindent belelát, és ezzel azt akarja mutatni, hogy nincsen olyan dolog, se gondolat sem, semmi, amiről ő ne tudna, amiről sokszor még magunk sem tudunk semmit. Tehát, hogy Isten ilyen mélyen belelát az emberi lelkekbe, olyan érzéseke, amiket lehet, hogy mi sem tudunk megfogalmazni, vagy lehet, hogy sokszor nem merünk megfogalmazni, de ő azt is tudja. Minden dolgot ismer rólunk. Azt is, amit érzünk, azt is, amit talán nem merünk még érezni sem. Mert nem tudjuk, hogy mit kezdjünk ezekkel a dolgokkal. Emlékezzünk csak, a római levélben van egy nagyon szép gondolat Pál, ahogy megfogalmazza a 8. fejezetben, azt mondja, hogy hasonlatosképpen a lélek is segítségére van a mi erőtlenségeinknek. Mert azt, amit kérnünk kell, amit kellene, nem tudjuk. De maga a lélek esedezik mi érettünk kimondhatatlan fohászkodással. aki pedig a szívet vizsgálja, tudja, mi a lélek gondolata, mert az Isten szerint esedezik az a szentekért. Tehát milyen érdekes, amit nem tudunk, amit nem merünk megfogalmazni, és milyen kedves ez a bátorítás, tudom a te dolgaidat, ami számunkra megfoghatatlan, vagy megfogalmazhatatlan, azt ő tudja. És miért tudott a szmirnei gyülekezet mindvégig megmaradni? Mert ezt a bátorítást érezte meg. Ezt értette meg az Úr szájából. És ezt élték át minden nap az ő életükben, a kísértések között, hogy az Úr mindezeket tudja. És azt is tudták, és mi is megtanulhatjuk, hogy sokszor mi magunk is elrontanánk dolgokat, hogyha magunkra számítanánk. Hogy milyen jó lenne megérteni, hogy az Úr vezetése alatt kell lenni, ő tudja a mi dolgainkat. Sokszor még azt se tudjuk eldönteni, hogy mit szeretnénk. Gondoljunk csak, hogy nagyon egyszerű dolgok az életünkben, amik megmutatják, hogy milyen bizonytalanok vagyunk. Hogy az ember sokszor azt se tudja, hogy mit kíván. De valamelyik nap mondtam a feleségemnek, hogy úgy ennék valamit. Nem tudom, hogy tényleg valamit kívántam, de fogalmam sincs, hogy mit. Tehát, hogy még ebben sem vagyok biztos, hogy mit szeretnék enni. Sokszor nem tudom eldönteni, hogy milyen ruhát vegyek föl. Tehát jó, tudom, hogy ezek az életnek nem nagy dolgai, de ez mutatja azt, hogy mi mennyire bizonytalanok vagyunk, hogy mennyire szükségünk van a segítségre, és valóban így van, ilyen kicsi dolgokban, hogy kell, hogyha ott álljon mellettünk valaki, aki megerősítsen. Nem véletlenül mondja ebben az értelemben is az ige, hogy jobb kettőnek, mint egynek. Hát jobb. Olyan jó, hogy nem mindent egyedül kell eldöntenünk. Hogyha van valaki, aki odáll mellénk, és akár legyen az a feleségünk, férjünk, testvérünk, akivel megbeszéljük a dolgokat, apró mindennapi dolgokat, de van ettől fontosabb dolog az életünkben, amit még nem is a szerettünkkel kell megbeszélni, hanem akit az Úrral. Mert tudom a te dolgaidat. Mert mi nem ismerjük. Ő tudja, hogy mikor van ezekre nekünk szükségünk. Lehet, hogy érezzük, hogy valamire szükségünk van, de nem tudjuk, hogy mikor jöjjön, és mi is az, amit Isten a mi életünkben tenni akar. A kettő királyok négyben található szintén az a nagyon jól ismert történet, amikor Elizeus Sunembe megy, ugye a sunemita asszonynak a története, a próféta többször arra jár, és ott is találkozik egy asszonnyal, akiről azt mondja az ige, hogy gazdag volt, és mivel hogy a próféta többször arra járt, ezért épített neki egy emeleti kis szobát, hogyha arra jár, akkor ott nyugodjon meg, ott pihenjen meg. És ahol feltöltődhetett, ahol Istennel lehetett. Egy nagyon szép történet arról, hogy valaki hogyan látja meg a másik embernek a szükségét, és ebben hogyan tud neki segíteni. Sokszor azt gondoljuk, hogy a szükség az csak abban áll, hogy mit eszünk, mit iszunk, mivel ruházkodunk, de ez az ember asszony többet látott, mert azt mondta, hogy ennek a prófétának nem csak arra van szüksége, hogy ha erre jön, akkor adjak neki élelmet, vendégségbe fogadjam, hanem ő azt mondja, hogy ennek az embernek, ennek a prófétának szüksége van az elcsendesedésre. Ő arra is gondolt. És ez a házaspár pedig szolgált neki addig. És örömüket lelték abban, hogy szolgálhattak ennek a prófétának. Talán mondhatjuk, persze, mert gazdag volt, megtehette. És amikor a próféta megkérdezte tőle, hogy annyi mindent segítettél már nekem, olyan kedves voltál hozzám, tényleg mondhatjuk, hogy sokkal többet tettél, még lehet, hogy erődön felül is, mivel tudnám én ezt viszonozni? Nekem nincs pénzem, De én nem tudom visszaadni és megfizetni azt, amit adtál, de vannak összeköttetéseim a királynál. Hát miben segíthetek? És megdöbbentő az, amit ez az asszony mond. Azt mondta, hogy én az én nemzetségem között békességben lakozom. Nekem nincsen szükségem ezekre. Tehát nekem ez a fontos, az a békesség, amit Istennel és az emberekkel megélek, nekem ez elég. Én nem akarok ettől többet. És akkor azt mondhatnánk, hogy boldog ez a nő, ez az asszony, boldog az ő családja, mert mindene megvan. És akkor elgondolkozhatunk, de hát mi is ilyen boldogok vagyunk. És aztán lehet, hogy jönnek a gondolatok, hogy de hát lehet, hogy igen, én is átélek örömöket az életemben, nekem is van időnként békességem, de azért vannak hiányosságaim, amit szeretném, ha más lenne. És hogyha én találkoztam volna a prófétával, akkor néhány dolgot azért el tudtam volna mondani, hogy mi az, ami probléma, amit szeretnék. De hát jó volt ennek az asszonynak, mert neki nem volt. Ő egy szerencsés ember. De én tudom a te dolgaidat, mondja az Úr. Amit ez az asszony soha nem mondott senkinek. És amiről azt mondja az ég, hogy a lélek is segítségére van az embernek. Mert amit nem tud, vagy amit nem mer már kimondani, az kimondja. És milyen érdekes dolog, hogy kiderültek azok a dolgok, amiről olvasunk ott az igében, hogy azért csak volt ennek az asszonynak egy nagy fájdalma, amit nem mondott senkinek, de ott volt. És amit ugye a Géházi megfejtett valahogy, és elmondta a prófétának, nincsen gyermeke. Hát ez volt az ő nagy fájdalma. És már nem is mert jönni ezzel az Úrhoz sem. Lehet, hogy valamikor még imádkozott, de talán úgy, mint amit Pál is megértett, hogy elég neked az én kegyelmem. De az ott volt. De az Úr ezt is tudta, mert hát már idős volt a férje. Már nem lehetett gyermeke emberi értelemben. De az Úr tudta az ő dolgát. És azt mondja neki a próféta, mert Isten segítségére van az ő lelke által, hogy az, hogy egy év múlva gyermeked lesz. Tudom a te dolgaidat. Ismerem a te problémáidat. Nem csak azt ismerem, hogy mit rontasz el, hanem azt is tudom, hogy milyen szükségeid vannak. Tudok rólad mindent. Bízzál én bennem. A szmirnei gyülekezetnek tudta az Úr a dolgait. És mi a legjobb ebben, vagy mi a legörömtelibb dolog, és amit mi magunk is tanulhatunk ettől a gyülekezettől, hogy ez a gyülekezet nem panaszkodott. Nem panaszkodott, hogy ilyen bajom van, olyan bajom van, hanem csendesen hordozta ezek a terheket, és tette az Úr kezébe, és csendben végezte az ő szolgálatát, amit Isten rábízott, mert ebben gazdag volt. Amikor a Cselekedetek könyve leírja Dorkásznak ennek az asszonynak az életét, vagy az ő történetét, ugye a Tábitának a történetét, nem Tábita, elnéző, Dorkásznak a történetét, amikor azt mondja, hogy ez az asszony gazdag volt jó cselekedetben, és egyik napról a másikra lebetegedett, és meghalt. És jöttek az emberek Péterhez, hogy hát ennyit, ezt meg ezt ő adta nekünk. És úgy bennem volt az a gondolat, hogy ez az asszony csendben végezte a dolgát. Nem mondta senkinek el, hogy tulajdonképpen neki is vannak problémái. Hát lehet, hogy voltak már jelei az ő betegségünknek, de ő nem ezzel foglalkozott. Mert ezt az Istenre bízta, aki tudta az ő dolgait. Testvérek, olyan érdekes ezt látni, hogy valaki, aki bizonyosságban él, azzal a bizonyossággal, hogy Isten tudja az én dolgaimat, és ez elég. Ez elég. Hát persze tudom, hogy jó megosztani a problémáinkat, a nehézségeinket, de azért azt is látni kell, hogy igazából senki nem tud rajtunk segíteni, csak az Úr. Ő tudja a mi dolgainkat. És épp azért, mert tűrni tudunk csendben, és hordozni a terheinket, és az Úrra nézni, az Úr az ilyen embereknek az életében adja meg az áldást. A 37. Zsoltár verseivel szeretném tulajdonképpen befejezni ezt a kis gondolatmenetet, amikor azt mondja a 37. Zsoltár a 3. verstől, hogy bízzál az Úrban, és jót cselekedjél. E földön lakozzál, és hűséggel élj. Gyönyörködjél az Úrban, és megadja néked szíved kéréseit. Hagyjad az Úrra a te utadat, és bízzál benned. Benne majd ő teljesíti. Igen, erre bátorít bennünket a Zsoltár író is. És erre hívja fel a figyelmünket a szmírnai gyülekezetnek írt levél részlet is. Ő tudja a te dolgaidat. És erről szól a mai nap igéje is. Az Úr kegyelmével telves a föld. Isten ígéreteire, Isten szeretetére hívja fel a figyelmünket arra, hogy jó ő benne bízni. Jó benne bízni, és ő rá tenni minden terhünket. Mert azt mondja az ige, bízzál benne, mert ő teljesíti. Miért beszél ilyen szépen a szmírnai gyülekezetről az Úr? Azért, mert a szmírnai gyülekezet így élte az életét, ebben a bizonyosságban, és Isten megáldotta őket. És tegyük fel a kérdést, hogy mi így élünk, mi is ő benne bízunk, mi is az ő kezébe tesszük le a mi életünket. Ó, adná az Úr, hogy tegyük ezt. Járjunk így. Legyen az a bizonyosság a szívünkben, hogy ő tudja a mi dolgainkat, és ez elég. A többit pedig bízzuk rá, mert az ő kegyelmével, az ő szeretetével van telve ez a föld. Itt van jelen, és ez a mi osztályrészünk. Hát fogadjuk el Istennek ezt a szeretetét. Éljünk vele, és éljük át minden nap az ő hűségét. Adja az Úr, hogy így legyen. Amen.